Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetési alapigét, megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. fejezetében, a 32. verstől kezdve a következőképpen. Most pedig Istenre bízlak titeket és kegyelme igéjére, akinek van hatalma arra, hogy építsen és örökséget adjon a szentek közösségében. Senkinek ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam, sőt, ti jól tudjátok, hogy a magam szükségleteiről, meg a velem levőkéről ezek a kezek gondoskodtak. Mindezekben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Ámen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, van olyan, amikor úgy alakul, autóban ülök, és áttekerem az ilyen kereskedelmi rádiókat. Megfigyeltem azt, hogy a kereskedelmi rádióknak van egy nagyon érdekes narratívája. Évek óta, bármikor oda tévedek egy ilyen kereskedelmi rádióra, ahol valamiféle zenés műsor van, akkor mindig azt szokták mondani hétfőn, hogy kedves rádióhallgatók, hát már csak 5 napot kell kibírni, már csak 5 nap, és itt van a hétvége. A szerdán azzal bíztatják az embereket, hogy már csak 3 nap, és itt van a hétvége. És amikor pénteken kapcsolom oda, 3-kor megyek a gyerekekért, a óviba, bölcsibe, amikor pénteken kapcsolom oda, akkor pedig mindig azzal vigasztalják a kedves rádióhallgatókat, hogy már csak egyetlen egy óra van, és vége a hétnek, és jön végre a hétvége, és mennyire jó lesz ez nekünk. Miért lett alapvető hozzáállás az, hogy a munka rossz? Miért lett alapvető hozzáállás az, hogy nem szeretünk dolgozni, és alig várjuk, hogy végre hétvége legyen? Nagyon-nagyon érdekes, nem? Hogy miért ez a narratíva? Miért ez a retorika? Miért nem az a retorika, hogy kedves rádióhallgatók, már csak 2 nap van, de mi kihasználjuk ezt a 2 napot? Nekem pont ellentétes élményem van az élettel, hogy amikor valamit nagyon szeretek csinálni, amikor valami beszippant, ugye Csíkszentmihályi Mihály ezt mondja flow élménynek, akkor annyira beszippant az a dolog, hogy amikor visszarántódom a valóságba, akkor azt veszem észre, hogy de jó ég, hát már csak 1 óra van belőle. Hogy mindjárt vége van, de nem akarom, hogy vége legyen, mert annyira jó az, amit csinálok. Akkor valamibe belekerülök, amikor valami olyanon dolgozom, ami a lényemből fakad, ami nagyon jó, ami az enyém, akkor nem ezt tapasztalom meg, hogy de jó, hogy mindjárt vége, hanem pont az ellentétét, hogy de kár, hogy mindjárt vége van. Valószínűleg abból ered ez a különbség, hogy vannak olyanok, akik dolgoznak, akiknek munkájuk van, és vannak, akiknek hivatásuk van. A különbség az valószínűleg, hogy ebből ered, hogy vannak olyan emberek, és szeretném ezt a világ számára is egyértelművé tenni, hogy vannak még a mai világban olyan emberek, bemehetnék a rádióba, akkor ezt mondanám. Vannak még olyan emberek, akik szeretnek dolgozni. És vannak olyan emberek, akik nem várják, hogy hétvége legyen, várják persze, mert akkor más örömök elé néznek, család, stb., hanem élvezetüket lelik abban, hogy dolgozhatnak. Mi van azokkal, akik mégsem lelik élvezetüket abban, vagy mégis úgy vannak vele, hogy kevésbé látják értelmét annak, amit csinálnak? Mi van azokkal az emberekkel? Hát valószínűleg, hogy nagy a feladat, meg kell próbálni, és ez mindenkire igaz, meg kell próbálni az Isten kezébe tenni azt, amit csinálok. Meg kell próbálni az Istennek odaadni az én igyekezetemet, az én munkámat, az én erőmet, az én lelkesedésemet, minden egyebemet. Némi irítséggel tekintek az asztalosok, építőmesterek felé. Isten tisztelet után egy felnőtt keresztelő lesz, építőmestert fogok itt megkeresztelni, házakat épít, és némi irítséggel tekintek rájuk. És mindenkire, aki olyan munkát végez, hogy megcsinálja, készen van. Felépíti, körbejárja, ez az én munkám, ez, amit én beletettem. Asztalos mester elkészíti a széket, a bútort, megfogja, körbejárja, élvezi a munkája gyümölcsét, van értelme, van eredmény. De hogyan lehet megragadni annak a munkának az eredményét, ami ennél sokkal hosszabb távú, majd egy ház is hosszú távú persze, ami inkább láthatatlan. Van persze eredmény, de mikor? És ez a nehéz, hogy egy pedagógus, aki foglalkozik egy gyerekkel, mikor válik számára világossá, hogy van eredménye annak, amit csinál? Hát mondjuk év végére világossá válhat. Mondjuk a jegyeken már látszik, hogy van eredmény, vagy nincsen eredmény. Látszik, hogy sokszor egyébként nincsen arányban az, hogy mennyi energiát tett bele, de ez más kérdés. Már a gyereken múlik. Egy óvónő számára mikor válik valósággá, mikor válik világossá az, hogy az, amit csinált, az jó volt, az eredményes volt. Hát ez majd 30 év múlva, amikor gyereke születik annak a akkor még gyereknek, és akkor úgy tudja babusgatni a saját gyerekét, ahogyan az óvodában babusgatta a kisbabát, ahogyan az óvónő megtanította erre, vagy a tanár számára, mikor válik valósággal, kézzelfoghatóvá, láthatóvá az, hogy amiért fáradozott, annak volt értelme. 30 év múlva, amikor diplomázik, amikor elhelyezkedik, amikor az látszik, hogy jó helyen van, hogy én tanítottam meg olvasni, én tanítottam meg írni, akkor válik láthatóvá. És csak egy kulisszatitok. Mikor válik egy lelkész számára láthatóvá az, hogy az, amit csinál, annak van eredménye? Hadd áruljam el a titkot, hogy legtöbb esetben talán sohasem. Mert vannak egyértelmű jelek, persze. Vannak egyértelmű statisztikai adatok. De hát mi nem a statisztikákból élünk. Mi nem a számok alapján határozzuk meg magunkat. Az, hogy én mit mondok, hogy egy gyászolóval jól bánok, jó igét teszek az ő szívére, jól vígasztalok, számomra ez soha nem fog kiderülni. És lehet, hogy még számára sem. Ma az a helyzet, hogy minden úgy azonnal kell. Tehát, hogy annyi olyat megéltem már 7 éves lelkészi szolgálatom alatt, hogy lelkész úr, temesse el a hozzátartozomat, de ne sírjunk, jaj, csak ne fájjon, csak gyors legyen, csak ne legyenek érzelmek. Hát mi az, hogy ne sírjunk? Hát akkor nem volt nekünk fontos az, mert azonnal kell a gyógyulás. Azonnal, most azonnal. Oda teszek egy igét, mi az elvárás, hogy azonnal azt kell éreznem, hogy na hát én most már rendben vagyok. Én most már jól vagyok, nekem már semmi bajom nincsen. Hát ezek életre szóló, hosszú távú dolgok. A tanulás életre szól. A vígasztalás életre szól. A szavaink életre szólnak. Mikor van értelme? Mert akkor az derül ki, hogy az igazán fontos dolgok mégsem látszódnak azonnal. Hát akkor van értelme, hogyha oda tudom adni az Istennek azt, amit csinálok. Hogyha azt tudom mondani, hogy nézzétek, a gyakorlatban ez szerintem így úgy működik, hogy Istenem, hát most el kell végeznem ezt a feladatot, aminek nem tudom, hogy mi értelme van. Nem tudom, hogy ez miért jó, mi a hozadéka, de mégis megcsinálom, mert valamiért ezt meg kell csinálnom, és hadd tegyem oda a te kezedbe, hogy kezdjél vele valamit. Csinálj vele azt, ami neked jó. Minden munkának, minden fáradtságnak lesz értelme. Az értelmetlennek tűnő skálázásnak, konzervelés, mindennek, amiről azt gondolnánk, hogy hát ez most így miért kell. Lesz értelme Istenben. Pál apostol búcsúzik az efezusi gyülekezettől. Egy olyan igét olvastam fel, ahol ott hagyja őket, elbúcsúzik tőlük, ahol ott dolgozott, ahol saját kezével kereste a kenyerét. Persze nagyon sok minden van ebben az igében, lehetne beszélni munkaetikáról, nagyon érdekes dolog. Lehetne beszélni diakóniáról, nagyon érdekes dolog. De én most mégis hadd ragadjak le az első lépésnél, Pál apostol első mondatánál, ki azt mondja, hogy most pedig eljött az idő, Istenre bízlak titeket. Hát ez egy hatalmas nagy fordulat, hogy a távozó apostol azt mondja, én eddig itt dolgoztam közöttetek, és mostantól kezdve az Istenre bízlak benneteket. Az Istenre bízás, az a minden cselekedetünk, minden tettünknek a legfontosabb lépése. Akkor azt tudom mondani, eddig én, és most te. Most valamikor hiányzik ez a második lépés, és valamikor az első hiányzik. Egyik se jó. Hagy jutassam eszetekbe Jézus példázatát. Ugye Jézus mond ilyet a magától növekedő vetés példázatában. Azt mondja Jézus, hogy elmegy a gazda, elveti a fáradtsággal, elveti a magokat, oda teszi önmagát, és utána mi történik? Hátralép. És azt mondja, hogy Uram, te jössz. Én, amit kellett, azt megtettem. És innentől kezdve nekem semmilyen hatásom nincsen arra, hogy itt bőtermés legyen, vagy jó termés, vagy bármilyen termés legyen. És valóban itt kezdődik, amikor az Isten jön, akkor kezdődik a növekedés időszaka. És ez alatt mit csinál a gazda? Hát semmit. Hát semmit. Mást csinál, mást vet, de azzal már semmit nem csinál. Hát néha kigyomlálja, gondoskodik róla, ránéz, de hát az magától növekedik. Jézusnak a példázatának ez a címe, magától növekedő vetés. Amit már elvet, a fölött már nincsen befolyása. No, Pál apostol ezt nagyon jól tudja, és Pál apostol így hagyja ott azt a gyülekezetet, hogy Istenre bízza őket. Na, ezt Pál apostol nagyban csinálta, de nekünk kicsiben is lehet ezt csinálni. Tehát amit Pál nagyban csinál, azt mi úgy tudjuk kicsiben csinálni, hogy minden este azt mondjuk, Uram, én jó lelkiismerettel, legjobb tudásom szerint elvégeztem a feladatomat, értelmesnek tűnő, kevésbé értelmesnek tűnő feladatokat egyaránt, és most pedig te jössz. Tegyél csodát, használd úgy az én tetteimet, cselekedeteimet, na, talán számomra értelmetlennek tűnő dolgaimat, ahogyan az a te világod építésének megfelel. Végső soron azt mondom, hogy legyen meg a te akaratod. Tehát, kedves testvérek, a munkánknak kettő szakasza van. Az egyik, amikor nekem nagyon oda kell magamat tenni, amikor lehet persze az Istennek a segítségét várni, és kell is várni az Isten segítségét, de nem csak azt mondani, hogy hát majd az Isten elvégzi, majd lesz valami, hanem minden erőmmel ott vagyok és csinálom. És utána jön a második szakasz, hogy hagyom, hogy érjen, időt adok neki, mint hogy Pál apostol is időt ad az efezusi gyülekezetnek, nincs minden rendben azonnal. Idő, idő, idő. Amíg megérik. Mert az az Istennek a terepe. Olyan szépen látszik az, hogy az Isten a mi kezünk által munkálkodik ebben a világban. Hogy az Isten a mi kezünkkel van jelen ebben a világban. Szóval Isten bárhogyan csinálhatná, bárhogy elvégezhetné itt a világnak a szépítését, jobbítását, alakítását, de hát micsoda megtiszteltetés ez, gondoljanak bele. Gondoljatok bele, hogy Isten a mi kezünket választja ki arra, hogy ezt a világot szépé tegye. És mi a kezünket mégsem arra használjuk néha, amire kellene, és a világ más irányba is elindulhat, vagy el is indul. Próbáljuk meg Pál apostolnak ezt az Istenre bízó borzalmasan nagy hitét, Istenre bízó, hogy mondjam csak, Istenre bízását magunkévá tenni, hogy jöjjön el az a pont, amit érzek, hogy mikor van, hogy onnantól kezdve merjem átadni az Istennek az irányítást. Merjek hinni abban, hogy amit csináltam, annak lesz gyümölcse. Nem holnap, jövő héten, jövő hónapban, jövőre, 10 év múlva. Valamikor lesz gyümölcse. Volt olyan gyülekezet, ahol fordítva működött. A tesszalonikai gyülekezet. A tesszalonikai gyülekezet azt gondolta, hogy hát Krisztus a közeli visszajövetelét ígéri, az azt jelenti, hogy már tartós tejet se kell venni, mindjárt itt lesz Krisztus, ők már abba hagyták a munkát, semmit nem csináltak, ültek a babérjaikon, és abban reménykedtek, hogy az Úristen azonnal vissza fog jönni, Jézus azonnal vissza fog jönni. Nem dolgoztak. De amikor rájöttek, hogy hát Jézus, amikor közeli visszatértéről beszél, hogy nem arról beszél, hogy holnap, nem lehet, hogy jövő héten, de az derült ki, hogy még már 2000 éve várjuk a visszajövetelét. Tesszalonikai gyülekezet elkezdett kapkodni, hogy gyorsan mindent csinálni. Ők pont megcserélték, amikor dolgozni kellett volna, akkor lazsáltak, amikor meg nem kellett volna dolgozni, akkor meg mindenüket beleadták és kapkodtak. Szóval az idők ismerete, mennyire fontos az, hogy most kell csinálnom, és aztán pedig letennem. Nagyobb boldogság adni, mint kapni, mondja az ige szakasz vége. És mi a legnagyobb boldogság? Hát Istennek odaadni azt, amit csinálok. Abban bízni, hogy Uram, csinálj ezzel azt, ami szerinted kell, hogy legyen belőle. Milyen nagy dolog Istennek odaadni a napomat. Istennek odaadni a pihenésemet. Ahogyan a világot, hát ez a világ rendje. Heted napi nyugalom, erről szól. A zsidók számára mai napig is egy... Mi valahogy ezt elvesztettük, ezt a vasárnapi nyugalmat. Hát ez erről szól, kedves testvérek, a vasárnapi pihenés, vagy hogy máshogy megfogalmazva, heted napi megnyugvás, az nem luxus, hanem az parancs. Az Istennek a parancsa. Az én idő, az nem luxus. A magammal töltött, feltöltődéssel töltött idő, az nem luxus. Hányszor hallom ezt, milyen nagy divat ma az én idő. Hát végre ott tartunk, hogy végre foglalkozunk önmagunkkal is. Mert kell. Kell. Megvan annak is az ideje, megvan a munkának is az ideje. Ez szükséglet. Aki nem tudja elengedni a munkáját, aki nem tudja, és most nem technikai értelemben beszélek erről, hogy akkor szombaton 24 órakor így pang letenni, hanem inkább lelkileg, hogy nem tudja azt mondani, hogy Istenem, én most egy picit ebből hátra lépek, most te jössz. Az nem tudja ezt elengedni. Az nem tudja az Istenre bízni. Ez az ige úgy látom, hogy arra tanít bennünket, hogy próbáljuk meg egy kicsit magasabb perspektívából nézni a dolgainkat. Hogy próbáljuk meg egy kicsit nem a napi szintnek a kis apró cseprő dolgaiból, hanem így valahogyan, mint az Isten, így fölül nézetből látni, ahogyan én látlak itt benneteket. Így nézni az életünket. Mert innen látszik, hogy ki hol van, innen látszik, hogy minek hol van a helye. A vasárnap ennek az ideje. Ti most itt vagytok, kedves testvérek most itt vannak. Most megszentelték a mai napot. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. De bármi más értelemben is, Isten csak, engedjenek meg ennyi záró gondolatot még, Isten csak azt tudja átvenni, amit én el tudok engedni. Amihez én ragaszkodom, amit én szorítok, aminek én nem adom át az irányítását az Istennek egy idő után, azt az Isten nem akarja átvenni. Át tudná, hát Istennek van ereje, hogy kiszakítsa a kezemből, de nem akarja. Isten azt várja, hogy mikor jön el az, akkor én azt mondom, tessék, tiéd. Most, eddig én, ezután te. Pál apostol a gyülekezet életét átadja az Isten kezébe. Így kell valahogy nekünk is átadni a dolgainkat. Eddig én, most pedig te. Imádkozzunk. Drága Istenünk, megvalljuk neked, hogy olyan sokszor nem tudjuk elengedni az időnket, nem tudjuk elengedni azt, amivel foglalkozunk, de nem azért, mert annyira beszippantana bennünket, hanem inkább azért, mert mint hogyha a világ nem engedné meg, hogy kicsit offline-nak legyünk, egy kicsit letegyük azt, amink van. Taníts meg bennünket arra, hogy hogyan tudjuk odaadni neked minden apró dolgunkat, nagy dolgunkat, döntésünket, minden élettel kapcsolatos nagy kérdésünket, lépésünket. Taníts meg bennünket, Urunk, az elengedésre, az odaadásra, a neked odaadásra. Amen.